De akkor vegyünk, de amúgy akkor kajak vegyünk fel egy szignált, ha már nincs szignálunk.
Jézus. Azért kapcsolta le a villanyt, hogy ne halljon minket.
Király. Na, Bondi.
Hey, credit. Hey, credit. Hey, credit. Hey, credit.
Yeah.
És felvétel.
Hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit az első 7 Credit Podcast adásban. Hogy miről is lesz szó, hogy miről fog szólni ez az egész folyam, ami hétről hétre jelentkezik és vár majd benneteket, arra vállalkoztunk mi a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöksége, hogy hétről hétre olyan témákat fogunk feldolgozni, amely benneteket, hallgatókat, felsőoktatási résztvevőket érdekelhet, ami egy kicsit közelebb hoz benneteket a felsőoktatási témákhoz. 3 remek úriemberrel fogok a mai nap folyamán beszélgetni. Ők nem más, mint Lackó, Peti és Bandi, és át is adom nektek a szót, hogy egy kicsit így mutatkozzatok be a hallgatóinknak.
Jó, akkor kezdem én. Én Murai László vagyok, Lackó néven futok. Egyébként az ELTE hallgatója, és a HOK elnökeként funkcionálok 2019. január 1-e óta.
Sziasztok, én Kovács Peti vagyok, Pécsi Tudományegyetem hallgatója. 2013 óta koptatom a magyar felsőoktatás legrégibb intézményének padjait, magyar történelem tanárszakos hallgató vagyok.
Egyes vélemények szerint legrégebbi.
Ez is megérne majd egy adást. Jelenleg a HOK elnök helyetteseként funkcionálok. Igyekszem általános ügyekben érdekképviselni.
Sziasztok, én Jancsó Bandi vagyok, jelenleg politikatudomány mesterképzésben tanulok, szintén Péterrel együtt 2013-ba kezdtem tanulmányaimat a nem állami felsőoktatási intézmények csodálatos világában. A HOK munkájába 2016 óta veszek részt, jelenleg pedig a tudományszervezésért és kutatásért felelek a csapatunkban.
Én pedig Kovács Eszter Csilla Kex vagyok, én a Debreceni Egyetemen tanulok kommunikáció és médiatudományt, a HOK-ban pedig én vagyok a kommunikációért felelős elnökségi tag. És a rövid bemutatkozás után arra szeretnélek kérni benneteket, hogy kicsit boncolgassuk ki a mai témánkat, ami nem lesz más, mint a hallgatói élet nehézségei és minden velejárója. Én azzal kezdeném, hogy valamilyen nagyon megkapó sztorit meséljetek el a hallgatói életetekből.
Hú, ez egy nehéz kezdés lesz. Igazából, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen témával kellene elkezdeni ezt az egész podcast projektet, akkor azért választottuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy ennek a beszélgetésnek a témái majd egyébként az egész elkövetkezendő időszakot át fogják ölelni, át fogják tekinteni, és majd ezeket a témákat, amiket most így felhozunk, lehet majd mélyebben boncolgatni. Én ugye az ELTE-n kezdtem el a tanulmányaimat bölcsészkaron, történelem szakon, és hát a legkonkrét megkapó szomorú történetem nincs a felsőoktatás eltöltött éveimről, már az egész csodálatos volt, de talán amit a leginkább kiemelnék most, vagy amit a legtöbbet láttam a környezetemben, az az, hogy azok a hallgatótársaim, akik hát nehezebben tudtak egy közösséghez csatlakozni, nehezebben találták meg a helyüket a gólya évükben, az egyetemen, azok utána nagyon-nagyon el voltak anyátlanodva, és ezt nagyon szomorú volt végigkísérni. Valahol talán ez is ez a tünet, vagy az észrevétel volt az, ami engem a hallgatói önkormányzati munka felé sodort, mert úgy érzem, hogy a hallgatói önkormányzati tevékenység, meg közösség az nagyon-nagyon sokat tud segíteni ebben a hallgatóknak.
Peti?
Hát aki ismer, az nem fog meglepődni, hogy milyen sztorival fogok kezdeni. Nekem a legmeghatározóbb ilyen élményem a felsőoktatás nehézségei közül az a tanulmányaimhoz kapcsolódóan az volt, hogy én a 2013-as első évfolyam tagjaként kezdtem meg az osztatlan tanárképzésben a tanulmányaimat, és hát az elmúlt bő 6 évem az arról szólt, hogy a képzés úgy alakult, az oktatók úgy tanulták meg, hogy milyen tárgyakat oktatnak, a TO úgy jött rá arra, hogy milyen adminisztrációs folyamatokat kell elvégeznie, hogy mi az első évfolyam tagjaiként haladtunk előre. Most alapvetően ez egyrészt adott egy nagyon komoly tapasztalatot, egy ilyen életre való gondolkodást, talpon kellett maradni. Másrészt viszont megvilágította azt is, ami szerintem ma a magyar felsőoktatás egyik legnagyobb nehézségét okozza, hogy egy iszonyatosan túl bürokratizált rendszerrel van dolgunk. Úgyhogy én a halackó közösséget emelte ki, akkor én inkább ezt az oktatás szervezési szempontot emelném be saját élményként.
Hallgatóként egyébként már érzékelted a felsőoktatás túl bürokratizálódását?
Abszolút. Tehát 2014. szeptember 15-én, amikor a harmadik hetet kezdtük, és akkor sem tudtuk meghirdetni a kurzust, csak hogyha egy olyan formanyomtatványt adott le a tanszék, amit a TU utána elfogadott, akkor az azt gondolom, hogy egy olyan tapasztalat, úgyhogy semmilyen hallgatói önkormányzati tisztséged nincs, hogy belédivódik.
Bandi?
Hát most úgy érzem, ilyen szomorú történeteket kell mesélni.
Pedig ez egy vidám adásnak indul,
igen,
srácok.
Igen. Ezért is nehéz most valamit összekaparnom, de talán azt emelném ki, hogy én ugye az alapképzésemen, filozófia szakirányon végeztem, amiről azt kell tudni, hogy a szabad bölcsészet szakon belül van ez a szakirány, és ugye a szabad bölcsészet az a szak, amit, hogyha valaki megkérdezi tőled első egyetemista korodban, első fél évben, hogy mit tanulsz, és te beközlöd azt, hogy szabad bölcsészet, akkor legjobb esetben is kiröhögnek, hogy ez mi, meg ezzel mit fogsz csinálni. Tehát, hogy én azzal szembesültem, hogy ha bár az oktatói kiválóság, ha bár az infrastruktúra megvan, de ugye az a önképe akár a bölcsészképzéseknek, akár a felsőoktatásnak, az viszonylag hiányos, és nem tudják az emberek, hogy mit is tanulsz, és mivel is foglalkozol, és emellé ráadásul egy marha negatív sztereotípiát fognak párosítani.
De te akkor tudtad, hogy mit fogsz kezdeni ezzel?
Persze, én mindig is filozófiát akartam tanulni.
Ez egy
amikor 8 évesen Nietzsét olvastál.
Hegelt, jó?
Foucault for life.
Ha már Lackó így behozta, hogy mi terelte őt a hallgatói önkormányzati munkába, akkor én is egy hasonló élményt osztanék meg. Én is első fél éves egyetemista voltam, amikor volt kommunikációsként szociológia tárgyunk, ahol már a felsőbb évesek már gólyatáborban riogattak minket, hogy hú, ott van egy tanárnő, minden kommunikációs megbuktat, mert gyűlöli a kommunikációsokat, hogy felesleges is, ne is tanuljunk, mert biztos, hogy meg fogok bukni. Nyilván ugye ezt akkor még nem vettem komolyan, kis tréberként kezdtem az egyetemet, bármennyire meglepő.
És aztán valósággá vált.
Igen, és kiderült, mi 54-en kezdtük az évfolyamon, és a vizsgán 53-an buktak meg, és én voltam az egyetlen, aki átmentem, mert nem írtam fel a lapra, hogy kommunikáció és médiatudomány szakos vagyok. Ezért sikerült átmennem ezen a vizsgán. Úgyhogy én akkor döntöttem el azt, hogy ez nem mehet így tovább, és akkor valamit ezzel így kezdeni kellene. De ez számomra is egy olyan, ha már itt mély sebekről és beivódásról beszélünk, ez tényleg egy olyan volt, hogy megindultam ugye nagy lelkesedéssel a felsőoktatásba, hogy majd mennyire jó lesz, és hogy mennyire fogom szeretni, és hogy nem olyan lesz, mint a középiskola, hogy arcra vagy névre osztályoz valaki, és közben meg mégis. Azóta ez a helyzet rendeződött, hála Istennek, de azért ez egy olyan akadály, vagy egy olyan nehézség volt, amit tényleg meg kellett lépni. Első fél évben.
Hoppá.
De és akkor szerintetek ezek mellett, a témakörök mellett mi az még, ami nehezíti egy hallgatónak az életét a felsőoktatás keblein? De szépen mondtam, Jézus.
Hát nyilván itt egyébként sok tényező befolyásolhatja ezt a kérdést. A legfontosabb az, hogy melyik intézménybe jár hallgatótársunk. Az, hogy milyen régióban, Budapesten esetleg, vagy vidéken, egy nagyobb intézményben tölti el az idejét, vagy egy kisebb létszámúban. Tehát itt egy csomó olyan tényező bejöhet, ami bonyolítja ezt a kérdéskört. Ugye alapvetően elmondható, hogy azért azok a témakörök, amivel a hallgatói önkormányzatok és a HÖK kiemelten foglalkozik, azok azért megtalálhatóak a legnagyobb nehézségek között. Legyen szó itt a megélhetésről, a hallgatói juttatások kérdéséről, ösztöndíjakról, legyen szó lakhatásról, legyen szó akár ugye a kedvenc témámról a felsőoktatás közösségének helyzetéről, a fiatalok közéleti aktivitása is bejöhet ebbe a témába. Ugye itt még nem beszéltünk tudományszervezésről, tehetséggondozásról, tehát ezek mind-mind olyan témák, amik előfordulhatnak, és aztán vannak még olyan fontos elemei a felsőoktatásnak, amik hogyha jobb állapotban lennének, akkor egészen biztosan sokat tudnának lendíteni a hallgatói életen. Ilyenek például a sport, az egyetemi sportnak a kérdése, amiről azt hiszem, hogy nagyon sokat lehetne még beszélgetni. Szóval van téma, meg van teendő bőven, én úgy érzem.
Fogunk is beszélgetni az egyetemi sportról, ha minden jól megy.
Előre rettegek.
Á, remek lesz. Említetted ugye a lakhatásnak a kérdését. Ütköztetek elféle problémába az egyetemi éveitek alatt, hogy a lakhatás problémát jelentett?
Hát az az igazság, hogy én elég komoly mama hotel felhasználó voltam nagyon sokáig. Ugye budapesti egyetemre jártam, budapesti gyerek vagyok, teljesen kézenfekvő volt az, hogy az egyetemi éveim első harmadában, első felében igazából egy otthoni kényelmi szolgáltatást vegyek igénybe. Már akkor sem voltak olcsóak az albérletárak, és hát nyilván budapestiként egy olyan egyetemnek a kollégium rendszerébe bejutni, ahol kétszeres-háromszoros a túljelentkezés, az nem lett volna se fair, se lehetséges, úgyhogy ez volt a legkézenfekvőbb megoldás. Ez nyilván kérdés minden egyes fiatalban. Szerintem, hogy 20-as évei elején hogy döntsön, elinduljon-e a függetlenedésnek az útján. Szerintem ez az első, ilyen legnagyobb lépés a valós függetlenedés irányába, a családi otthonból való elszakadás. Én akkor pusztán kényelmi és egyébként pénzügyi megfontolásból úgy döntöttem, hogy még sajnos nem tudok elszakadni otthonról, bármennyire is szerettem volna, / bármennyire is imádom a családomat. Szia, anya! Ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon sok hallgatótársunk van ezzel így.
Peti, te mint idézőjel vidéki.
Ezt a szót vártam, hogy mikor fogjuk az adásban először kimondani, és örülök, hogy nem nekem kellett kimondani, de nyilván ez egy fontos szempont lesz, vagy igyekszem ezt a szempontot itt a lakhatás kérdésénél is megvilágítani. Én is amúgy ugye pécsiként Pécset tanultam tovább, úgyhogy személyes élményem olyan szempontból nincs a kollégiumi helyzetről, hogy én magam sosem laktam felsőoktatási kollégiumban, de hát összességében azt látom, hogy a pécsi kollégiumi helyzet az nagyrészt kielégítő. Tehát a 2000-es évek végén, itt 2010-ig bezárólag a PPP konstrukciókban nagyrészt a pécsi kollégiumoknak a 80%-a felújításra került, mérsékeltek az árak, mérsékeltebbek, mint a pécsi albérletárak. Azért vidéki viszonylatban is arról beszélünk, hogy hát a legolcsóbb albérlet az 60-70 ezer forinttól indul, és onnantól csak fölfelé fogsz találni egy 40 négyzetméteres panellakást, ami másfél szoba, és ugye hallod a szomszédok minden egyes lélegzését. Tehát maga a lakhatási körülmény az rendben van. Én is inkább azt a tapasztalatot hallottam a kollégista barátaimtól, ismerőseimtől, hogy a kollégiumokban egyre inkább eltűnik a közösség. Erről szerintem nem beszélünk amúgy eleget, de hogy egy felsőoktatási kollégium pont azt a lehetőséget tudná biztosítani amúgy az ott lakó hallgatók számára, hogy egy pezsgő közösségi élet alakuljon ki. Ehelyett olyan beszámolókat hallok, hogy nem csak, hogy egy szinten lévő emberek, de hogy egy blokkban szobatársként élő emberek sem feltétlenül beszélnek egymással. Nyilván ez egy sokkal általánosabb tendencia, és egy talán sokkal hosszabb beszélgetést érdemelne, hogy itt a fiataloknak ez a szociális helyzet, ez hogy alakul, mert most így nem az anyagi helyzetére gondolok,
közösségi. Hanem
közösségi helyzetére gondolok. Tehát ami szerintem egy ilyen neuralgikus pont a lakhatás kérdésnél, még hogyha itt a pénzkérdésen túllépünk, ami nyilván az egyik legfontosabb, vagy magán az infrastruktúrális körülményeken, az a benne lévő hallgatóknak a közösség élete.
Bandi, te mint pesti gyerek?
Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy Lackóhoz hasonlóan én is abszolút pesti vagyok, és én hallgatói önkormányzati minőségemben találkoztam először igazán ezzel a problémával, hogy amikor elmész egy orientációs napra, vagy akár egy edukációra, és az az első kérdés, hogy milyen kolitok van, és nem tudsz erre kielégítő választ adni, mert hogy vagy nincsen effektíve kollégium, vagy nincs elég férőhely, akkor azért viszonylag kellemetlenül érzed magad, hogy így próbálod meggyőzni az ifjú, lelkes, 18 éves lendő kollégákat, hogy hát válasszanak titeket. És utána később szembesültem vele, hogy ha nem is szerencsére, de hogy ugye ez nem egyedüli probléma, mert ma Magyarországon ugye 54.500 egész pontosan, ha jól emlékszem.
Eszeveszett felkészült a srác, eszeveszett.
A kollégiumi férőhelyek száma, és ebből 44.000 az, ami ténylegesen állami fenntartásban van. De nem is ez az érdekes adat, ezt még a jövőkép programunkba mértük fel, hogy ennek a 44.000 kollégiumi férőhelynek, ami ugye csak az állami férőhelyek, ennek a 85%-a nem felel meg a jelenlegi törvényi előírásoknak. Úgyhogy én alapvetően egy ilyen kvázi bürokratikus szempontból szembesültem először a lakhatási problémákkal, de szerintem ez nagyon összekapcsolódik azzal a problémával, amit pedig a Szabó Andrea féle, aki ugye korábbi hőokos oszlopos tag volt, neki a legújabb kutatása az Aktív Fiatalok 2019-ben is kimondásra került, hogy a hallgatói élethez már hozzá párosult az, hogy muszáj dolgoznod, hogyha te tanulni szeretnél, mert nem elegendő a hallgatói juttatásokból fenntartani a te megélhetésedet, a te szállásodat, a te kajádat, a te munka utáni sörödet, úgyhogy lehet, hogy most átkanyarodtam egy totál másik témára, de azt hiszem ez is ide tartozik.
Ez tök izgalmas, milyen diákmunkákat csináltatok egyébként?
Én alapvetően egyfajta diákmunkát végeztem, amikor elmész nyáron egy céghez, és a cégnél egy év alatt felgyülemlett amúgy teljesen felesleges papírokat, neked 8 órában bugyikba kell helyezni. Tehát, hogy ennél lélekolód...
Genotermába, csak hogy tisztázzunk.
Igen,
ez azért
egész
fontos.
Pontosan. Ez így történt, szóval ezzel mulattam az időmet egy-két, sőt egész pontosan két nyár alkalmával, és utána szerencsére elkerültek a diák munkáknak a teljesen abszurd világa.
Peti?
Hát én egy másik hallgató típust képviseltem, én az ösztöndíjvadász voltam.
Ó, aki a szerencsés.
Aki az első, az első évben azt nézte, hogy milyen tudományos ösztöndíjakra lehet pályázni, és igyekeztem ebből fenntartani magam, úgyhogy diák munkatapasztalatom ilyen szempontból nem nagyon van.
Hát én egy hárombetűs egyetemnek a könyvesboltjába dolgoztam. All around managerként. Én adtam el a könyveket, én raktam sorba a könyveket, én vittem el A-ból B-be a könyveket, én rendeltem meg a könyveket, meg ilyesmi volt, úgyhogy tipik bölcsészmeló, nagyon élveztem.
Melyik volt a legtöbbet eladott könyv?
Fú, hát mit tudom én.
Dostojevski.
Nem. Angol nyelvi könyveket adtam el. Nagy tételbe.
Most mindenki gondolkozik, hogy ez melyik három betűs egyetem lehet. Hát alapvetően én is igyekeztem, abban a reménybe érkeztem, hogy majd a tanulmányi ösztöndíj az bőven elegendő lesz arra, amire kell, hogy elegendő legyen, tehát mondjuk a egyetem utáni sörre, de hát ezt hamar kiderült, hogy ez egy nagyon naív elképzelés volt.
De egy jó délután azért kijön belőle.
Hát igen, egy jó délután.
De és egyébként ezek a diákmunkás projektek elegendőek voltak arra, hogy finanszírozzátok magatokat az egyetemen? Tehát, hogy családi támogatást azt én személy szerint komoly mértékben igénybe vettem, és anélkül elképzelhetetlen lett volna. Még úgy is, hogy egyébként a lakhatásom biztosítva volt.
Ja, ne érts félre, hát én sem a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíját nyertem meg. Tehát, hogy
van ilyen?
Ez természetes.
Persze, hogy van.
Persze.
Úristen.
Igen.
Miről maradtál le?
Ha én ezt tudom.
Tehát, hogy alapvetően azért az szerintem evidens, hogy iszonyatosan nagy egyenlőtlenség van jelenleg a magyar felsőoktatás hallgatói között, mármint úgy értem az egyenlőtlenséget, hogy azok között, akiket támogat a családjuk otthonról, és akiket nem támogat.
Tud támogatni, igen.
Igen, tehát, hogy sokkal-sokkal könnyebb azoknak a helyzete, akiknek van erre lehetőségük, és hát én személy szerint is azt látom, egyre szűkül ez a réteg sajnos. Ez nyilván nem független az ország közállapotainak helyzetétől jelenleg.
Az a baj ugye, hogy egy idő után meg felborul ez az egész balansz az egyetem és a munka mellett. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van, aki sokkal többet dolgozik, mint mondjuk amennyit be tud járni egyetemre. Mert akkor azt mondja, hogy napközben elvállal valamilyen irodai munkát, éjszaka meg elmegy pultozni valamelyik szórakozóhelyre, és nyilván másnapra, mire be kéne menni az egyetemre, hulla fáradt, és nem bír. Viszont ha meg nem dolgozik, akkor meg éjjel hal.
Én is abszolút ezt tapasztalom egyébként, és én itt is kötném össze a két témánkat. Azt, hogy milyen is a hallgatói élet, milyen is az egyetemi élet, és hogy egyébként mennyi más kötelezettsége van egy fiatalnak az egyetemi tanulmányai mellett. Én szerintem az egyetemi élet egyik ilyen legfontosabb mutatója az lehet az egyetemi életminőségének, hogy mennyi időt tudsz az egyetemen tölteni. Mennyi minőségi időt vagy az egyetemen, mennyit vagy közösségben, mennyit vagy szaktársaiddal, barátaiddal, és mennyit tudsz egyébként fakultatív programokon részt venni az egyetemen, legyen az egy konferencia, egy műhelybeszélgetés, egy zenés, táncos rendezvény, tehát itt egy csomó-csomó program lehetőség van az egyetemeken, és mégis azt vesszük észre, hogy annak ellenére, hogy talán a hallgatókban, meg a fiatalokban meg lenne az az igény, hogy ezeket a lehetőségeket igénybe vegyék, mégse tudják, mert annyi személyes kötelezettségük van, hogy a nap 24 órájában nem fér bele minden.
Én annyi kiegészítést tennék, hogy amúgy abszolút egyetértek veletek, de azért ne felejtsük el, és amúgy Péterhez kapcsolódva némiképpen, ha bár én se részesültem a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjába, de az elmúlt években azért számtalan olyan próbálkozás volt, ami ha odafigyel az ember, ha figyelmesen jár, akár már középiskolásként, csak gondoljunk a tehetségre fel programokra, ösztöndíjakra, azok azért óriási szakmai és anyagi támogatást is tudnak nyújtani, amivel meg ott megnyílik a lehetőség, hogy ezeket az idősávokat ne azzal kelljen kitölteni, hogy elmész a árufeltöltőnek, akkor ezt majd kivágjuk.
Szerintem nem kell.
Csak kisipoljuk a márkát.
Nem kell. Mi? Várjuk a sponsor szerződését.
Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezek olyan lehetőséget teremtenek, amik biztosítják azt, hogy igenis a közösségbe, szakmai közösségbe ott tudj maradni, és ezeket értékelni kell. És
mekkora az ismertsége ezeknek a lehetőségeknek? Mondjuk a ti intézményetekben. Tehát a Pázmányon mennyire
tudják? Én most azt látom, bocsánat, hogy így beleléptem abba a beszélgetésbe, de hogy én azt látom, hogy egyre nagyobb. Tehát, hogy amit én tapasztaltam otthon, az mindenképpen az, hogy egyre nagyobb, és ez azt mutatja, hogy most már nem csak azok az emberek pályáznak mondjuk tudományos ösztöndíjakra, akik ténylegesen tudományos tevékenységet végeznek, hanem azok is, akik egyre inkább csak így kacérkodva a tudományos élettel, ezen ösztöndíjak hatására ténylegesen elkezdenek szakmai munkát folytatni. Most tehát van ugye azért a hardcore réteg, akik szakkoliznak, TDK-znak, nyilván ez egy nagyon szűk csoport, de hogy azt látom, hogy egyre többen fordulnak ezen ösztöndíjak felé azok közül is, akik idézőjelesen csak próbálnak a tanulmányaikkal előre haladni, és ez amúgy szerintem, én ebből azt a következtetést vonom le, hogy szerintem a hallgatók is kezdik felismerni azt, amiről Bandi beszélt, hogy egyre több lehetőség van, csak ez meg egy, megint egy egyenlőtlen versenyt fog majd generálni ezeknél az ösztöndíjaknál.
Hát most csak a Lackó kérdésére válaszolva, ugye az egy óriási nagy előrelépés volt, és talán ez is a ismertséggel, a szándékkal függ össze, a jó szándékkal, a támogatási szándékkal, hogy ugye most megint a jövőkép programot kell emlegetnem, de hogy sikerült elérnünk azt, hogy az állam, nem állami intézmények felé is nyíljon a új nemzeti kiválósági programnak a támogatási kerete, ami azt jelenti, hogy a Károli és a Pázmányos hallgatókkal közel ugye 16 ezer új hallgató került be ebbe a programba, mármint nem effektíve, de hogy 16 ezer hallgatónak nyitott lehetőséget, hogy ők is pályázzanak.
Mennyire népszerű szerintetek a tudományos életpálya a fiatalok körében? Tehát, hogy mennyien terveznek a tudomány csodálatos mezeire lépni mondjuk a BA képzésük alatt?
Többen terveznek, mint amennyinek lehetősége lesz bent maradni a tudományos életben. Én, nekem ez az általános tapasztalatom most.
És akkor hogy lehet, hogy alapvetően kevesebb emberke jelentkezik doktori képzésre majd ennek a nagy folyamatnak a végén, mint ahány hely van?
Én erre nagyon kíváncsi leszek, bocsi Peti, ha a szabadba vágtam volna, de ugye most szeptembertől bővül a államilag támogatott doktoranduszok helye, és hogyha ezt összekapcsoljuk az ösztöndíj lehetőségekkel, akkor számíthatunk szerintem arra, hogy nőni fog a tudományos életpálya iránt ténylegesen elkötelezett hallgatóknak a száma. Egyrészt most is megvan ez a tömeg szerintem, másrészt pedig most már tényleg lesz anyagi és férőhelyi lehetőség is erre. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
Alapvetően én is bizakodó vagyok, tehát hogy nem látom azt, hogy jelenleg problémák lettek volna a férőhelyek feltöltésével. Tehát az eddigi 1300 férőhely az én általános tapasztalatom alapján azért éves szinten egy ekkora méretű országban és egy ekkora méretű felsőoktatási rendszerben is megtelt. Szóval szerintem ezzel most olyan nagyon nagy probléma nem lesz itt igazából. A kihívás az szerintem az, amire próbáltál is utalni a kérdéssel, hogy azon hallgatók, akik mondjuk a BA képzésük alatt elkezdenek érdeklődni egy jó szemináriumi dolgozat, vagy egy konferencia előadás után valami téma iránt, akkor azokat ténylegesen benn is tartsuk. Most ebből a szempontból szerintem nagy felelőssége van minden olyan szereplőnek, aki a felsőoktatásban működik, legyen az szakkoli, legyen az hök, legyen az egy oktató, legyen az egy bármilyen öntevékeny csoport. Szóval ezeknek a csoportoknak szerintem közösen kell tenni azért, hogy ezek a hallgatók ne veszítsék el a motivációjukat, mondjuk azt látva, hogy a magyar felsőoktatás egészében talán nem tudom megmondani, hogy a tavalyi évben összesen hány egyetemi tanár segédi férőhely jött létre, de lehet, hogy kettőnk kezén található újak száma elegendő lenne ezen összeg felmutatására. Szóval, hogy...
Hány újunk van nekünk összesen?
Ugye?
Kézújakra
beszél. De csak kettőnket mondtam. Tehát, hogy itt azért arról is beszéljünk, ha most már ez a kérdés előjött, hogy persze doktori képzés ugye nagyon fontos, de azért általánosan tekintve a tudományos életpályának a lehetőségei azért nem túl kecsegtetőek Magyarországon. Tehát eljutsz a PhD-ig, megszerzed a fokozatot, ez ténylegesen az oktatás egészét tekintve fontos, de hogy utána mi lesz veled, az már megint egy más kérdés.
Eleve ez egy zseniális dolog, hogy ez az egész férőhelyszám, ez bővülni fog. Tehát, hogy én annak idején például azért nem indultam el ezen az egész PhD-s dolgon, mert mi 9-en voltunk a mestercsoportban, és közölték, hogy a 9 emberből egyetlen egy ember mehet PhD-zni. És volt egy, hát ugye említettem, hogy Streberként kezdtem az egyetemet, aztán ezt szépen lassan kicsit így elhagytam, félúton valahol, és viszont volt egy csoporttársam, aki meg így egy nap alá téve tanult, és nem, semmilyen szociális, meg semmilyen élete nem volt, és így tudtam, hogy így vele szemben esélytelen lenne az, hogy én kerüljek be. Úgyhogy így például ezt az egész lehetőséget én így el is engedtem. Szóval, hogy ez egy remek dolog, hogy egyáltalán akkor így bővülni fog ezek a, vagy bővülni fognak ezek a férőhelyek. Mert akkor lehet, hogy azok az emberek, akik mondjuk úgy gondolkodnak, mint én, akkor nem fogják sútba dobni az álmaikat.
Reméljük, hogy sok ember nem dobja majd sútba az álmait.
Ugye van új álmod.
Van, igen.
Jó, ez megnyugtat.
Van, hát az egyik a Hétkredit podcastnek az elindítása volt.
Pipa.
Ez Pipa. Bonne. Úgyhogy újat kell keresni.
Francba.
Még reagálhatok Petire?
Na.
Kérlek.
Ugye most, aki állami támogatásban részesül doktorandusz hallgatóként, az az első kettő évben 140 ezer forintot kap havonta, a második két évben pedig 180 ezer forintot, és ezen felül még egy egyszeri 400 ezer forintos ösztöndíjat is kap. Ezzel szemben ugye a felsőoktatásban lévő oktatóknak a bérrendezése az még várat magára, és ebből fakadóan, hogyha egy végzett PhD hallgató bekerülne most jelen pillanatban a felsőoktatásba, mint oktató, akkor rosszabbul keresne, mint doktoranduszként. Tehát a doktorandusz ösztöndíjból jobban meg lehet élni, mint egy kezdő felsőoktatásbeli oktatónak a béréből, de javítsatok ki.
Sőt, hát nem kell kijavítani, Bandi, mert azt gondolom, hogy ez abszolút egy jogos észrevétel, és ugye nem tudom, tehát hogy egy szint megugrása után adjunktusként is egy bruttó 220 ezeres fizetési kategóriába lehet besorolódni, az is a nettó összeget tekintve azért még mindig a doktorandusz ösztöndíjhoz közelített. Valóban létező probléma ez a bérfeszültség kérdés.
Úgyhogy egyébként a budapesti átlag keresett nettóban olyan 220 ezer forint körül van. Tehát az a bruttója az adjunktusnak, ami egy budapesti átlag keresetnek számít nettóba. Nem, vagy de. Vagy
de abszolút, és akkor emellé még tegyük oda a közoktatásban dolgozó oktatóknak a bérét, és akkor egy egész izgalmas kavalkádot kapunk.
Na de kicsit kanyarodjunk vissza akkor magukhoz, a hallgatókhoz, hogy nekik hogyan kell, és miből kell megélniük, és hogyan. Ugye beszélgettünk már itt bizonyos diákmunkákról, kisebb-nagyobb diákmunkákról, olyanokról, amik jól fizettek, olyanokról, amik izgalmasak voltak, de mik azok a tipik diákmunkák, amiből megélhet egy hallgató? Tehát mi az, ami így konstans eszetekbe jut erről, hogy diákmunka egy hallgatónak?
Hát, igen.
Tehát, hogy pultoznak, ugye legtöbben, vagy legalábbis nálunk Debrecenben, nagyon-nagyon, tehát, hogy bármilyen olyan egyetemi szórakozó helyre mész, ott mindenhol hallgatók szolgálnak ki téged.
Én azt hiszem egyébként, hogy annyira komoly a munkaerőhiány Magyarországon, hogy szinte bármelyik, hogy is mondjam, foglalkoztatási területen lehet találkozni hallgatókkal. Ezzel nem készültem ilyen jellegű statisztikákkal.
Nem vagy olyan felkészült, mint Bandi?
Nem, egyáltalán nem, de hogyha mondjuk megnézzük a nagy iskola szövetkezeteknek a portfólióját, meg a kínálatát, akkor azért látszik, hogy az intellektuális munkától egészen az operatív munkákig bármi megtalálható. Tehát, hogyha mondjuk a bölcsészkarból indulunk ki, akkor mi van egy bölcsészkaron? Rengeteg nyelveket jól beszélő emberke. Azért a nagy multiknak a call centerei például egészen biztosan hemzsegnek a bölcsész diákmunkásoktól. Ez egy példa, ami szerintem nagyon-nagyon jellemző. Arról nem is beszélve egyébként, hogy szerintem a munkaerő hiánynak az elszívó hatása az nagyon-nagyon nagy olyan presztízs területeken, mint például az informatika. Tehát ott egészen komoly hiányszámok lehetnek, hiszen egy alapszakos informatikusnál már nagy a csábítás, hogy az alapszak befejezése után, vagy akár közben már a teljes állású munkavégzés világába kalandozzon el, és aztán utána egyébként szerintem ez viszont látszódik a számokon, hogy mesterképzésben viszont már viszonylag kevesen jelentkeznek ahhoz képest, ahányan alapképzésen vannak.
De azt gondolom, hogyha még itt a diákmunkáknál vagyunk, hogy ugye itt a legfőbb probléma az sok esetben a fizetésnek az alacsony szintje mellett az lehet, hogy nem minden esetben vannak ugye kellően biztosítva ezek a hallgatók, hogy mi van akkor, hogyha nem történik meg a kifizetés, akkor a munkára szánt idő az nem csak az, hogy a tanulástól elvette, de hogy még nem is kap érte honorációt. És azért itt vannak olyan próbálkozások, akár ha a 40%-os ösztöndíj emelésre gondolunk, amik azért segíthetnek ennek a problémának az orvoslására. Úgyhogy szerintem az lenne egy optimális és jövőbe mutató megoldás, hogyha ténylegesen a tanulmányi és szociális ösztöndíjak azok olyan mértékűek lennének, ami mellett ténylegesen csak hobbiból a hétvégi sör árának a megkereséséért kellene elmenni adott esetben diákmelózni, mert akkor ténylegesen célt ért a tanulmányi és szociális ösztöndíjaknak a létezése.
Szerintem ez abszolút egyetértek veled, Banni, tehát, hogy azért az, hogy a tavalyi év során láttunk olyat, hogy valaki 5,4-es korrigált kreditindexre 8,500 forintos tanulmányi ösztöndíjas juttatást kapott havonta, az hát felháborító. Tehát ezért is nagy eredmény az, amit már itt megpedzegettél, az a 40%-os ösztöndíj emelés, amit itt az előző csapatnak sikerült még elérni a jövőkép programmal. Azt mondom, hogy ez egy ideiglenes tűzoltásnak megfelelő.
Reméljük, hogy nem konzerválódik.
Ami itt szerintem a legfontosabb feladat, a legfontosabb feladat az lehet a következő időszakban, hogy ezeknek az ösztöndíjaknak az értékét meg kell őrizni. És azt gondolom, hogy ez a hallgatói közösség számára ez az egyik legfontosabb cél. Tehát a 40% az most arra jó, hogy egy olyan szintet el tudunk érni, amit már érzékelni tud mindenki, az is, aki eddig mondjuk nem volt motivált abban, hogy tanulmányaival sikeresen haladjon, az most egy ilyen mértékű ösztöndíj emelésnél már talán elgondolkozik azon, hogy igen, azt az időt, energiát már nem egy diákmunkás hostesskedésre kéne mondjuk fordítani, hanem arra, hogy 2 szakirodalmat, vagy azon a 3 szemináriumon elolvasson, vagy azon a 3 szemináriumon részt vegyen. Tehát, hogy igen, ez egy motivációs tényező lesz, és hát talán meg tud oldani olyan kérdéseket, amikről már eddig beszélgettünk.
És ugye ez fontos kiemelni, hogy a normatíva emelésnek a hatása teljes mértékben 2020. február 1-től fog érződni. Tehát akkor fog igazán meglátszani reményeink szerint a hallgatói juttatásokon az az eredmény, amit az elmúlt fél évben, az elmúlt egy évben sikerült elérni.
Senki többet harmadszor. Hát ezekkel a gondolatokkal indítunk benneteket utatokra az elkövetkezendő egy hétben. Hallgassatok minket, jövő hét csütörtökön újra jelentkezik a Hét Kredit. Vendégeim voltak Kovács Peti.
Sziasztok!
Murai Lackó.
A viszont hallásra.
Jancsó András.
Hellóka.
Én pedig Kovács Eszter Csilla voltam. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Heó, sziasztok!